kimerem mondani. Beszélgetések a lehetségesről.
Sugár Ágnes vagyok, köszöntöm Önöket. Nyugodtan mondhatjuk, hogy a különböző korok és a különböző kultúrák más-más emberképet rajzoltak meg. Ha az emberiség történetének csak kis szeletét vesszük, például a középkori Európát, ahol a kereszténység volt az uralkodó nézet, az akkori elképzelés szerint Isten az embert a saját képére formálta meg. A reformációval megnyílt a másképp gondolkodás lehetősége, a felvilágosodás mozgalma pedig már az emberi értelmet állította a középpontba. A 20. század a természettudományok évszázada volt, és ez meglátszik a kialakult világ és emberképünkön is. Ma egyaránt beszélhetünk vallásos, és beszélhetünk tudományos emberképről. De valahogy egyik magyarázat sem hibátlan. Önök nem érzik? És még ki sem tettük a lábunkat Európából. Milyen a mai ember, a modern kor embere? Tesszük fel a kérdést sokadszorra. És akikkel erről beszélgetünk, Maier Máté pszichológus, család- és párterapeuta, történelemtanár, és Tar Bence László kulturális antropológus, filozófus, buddhista tanító. Ha nagyon leegyszerűsítem, akkor két irányból közelíthetünk ugye az emberképhez. Az egyik a biológiai fejlődés iránya, amikor az állatvilágból kiemelkedett lényként írjuk le az embert, a másik pedig a szellemtudomány iránya, amikor egy eredendő szellemiséggel megáldott lényként, Isten teremtményeként beszélünk az emberről. Mielőtt azonban magunkról, vagyis korunk emberképéről részletesen beszélnénk, nézzünk vissza a távoli és a még távolabbi múltba, ameddig a mai tudásunk szerint ellátunk.
Mindenképpen a régészeti leletek idejére vissza kell mennünk, az őskorig egészen, ahol az első ember ábrázolások megjelennek, és hát ebből persze mindig nagyon sok a spekuláció, hogy mit ábrázolnak ezek a barlangrajzok, de egyértelműen felismerhetők rajta emberek, felismerhetők rajta állatok, és felismerhetők rajtuk olyan dolgok, amelyek nem emberek és nem állatok. És ez már ugye utal arra, hogy hát akkor ezek vagy fikciós elemek, vagy valami olyan világnak a megnyilvánulásai már az őskori ember képzeletében is, amelyeket a szellemvilághoz rendelhetnénk. És amikor a vallási jelenségeket elkezdték mondjuk a 19. század enciklopédistái osztályozni, akkor hát jobb hiány pont ezekre a jelenségekre húzták rá mondjuk az animista világképet, és azt mondták, hogy hát valószínűleg ezek animák, nem állatok, nem emberek, hanem szellemek, és az a kifejezés, hogy anima már latin közvetítéssel úgy fordítódik a magyar nyelvben, vagy szellem, néha léleknek is hívhatnánk, hogy hát az állatok lelke az, vagy az emberek lelke az, amit ábrázoltatik, tehát már az őskori ember gondolkodásában, hitvilágában is megjelenik valami olyan, ami nem test, hanem valamiféle más principium.
A régészet egy, a barlang és egyéb rajzok mellett egy másik megközelítésben is csatlakozik a te gondolatodhoz, hogy a temetkezési szokások kérdésében. Onnantól, hogy az ember egyáltalán temetkezik, annak ugye alapból van egy rituáléja, annak van egy jelentése, hogy akkor itt nem csak elhullott egy egyed, hanem hogy akkor itt valami történik, valami transformáció, valami átmenet, erről valahogy meg kell emlékezni, ennek valahogy valami mögöttes értéke, jelentése, jelentősége van. És a temetkezési szokásokból vannak nagyon-nagyon sok következtetést arra, hogy az ember hogyan gondolkodhatott a világról, a túlvilág kép hogyan jelenhetett meg az emberek számára, az ember egyáltalán érték-e, ugye temetik-e az állatokat, hogyan, mit temetnek az elhunyt mellé, mit gondolnak, hogy mire lesz szükség a túlvilágban, tehát hogy ebből nagyon sok következtetést vonnak le. Ezek persze csak következtetések, nem biztos, hogy az akkori emberek ténylegesen így gondolták, de abban talán lehet valami, hogy onnantól, hogy eltemetik az embert, onnantól valami jelentőséget tulajdonítanak annak, hogy ő már nincs.
Mit tette vajon lehetővé, hogy eljussunk idáig, eljusson az ember, az akkori ember idáig? Olvasom, hogy a mai tudásunk szerint az anatómiailag modern ember 315 ezer évvel ezelőtt jelent meg Afrikában, és hogy hát a sikere, bármint az evolúciós sikere az az agyának, a fejlett agyának köszönhető. Tehát, hogy elvont gondolkodásra képes, nyelvhasználatra képes, probléma megoldásra képes. Ezeknek a működéseknek az eredménye, hogy elkezdett filozófiai síkon is megjelenni néhány akár máig fenntartott kérdés. Eleinket foglalkoztatta ez a kérdés.
Hogy egyáltalán önmagáról képet alkosson, hogy milyennek látja ő saját magát.
Vagy a másikról.
Hát igen, maga ez a fogalom, hogy emberkép, ma már egy ilyen filozófiai gyűjtő fogalma azoknak az eszmerendszereknek, amelyeken keresztül egyáltalán magunkra reflektálhatunk. Bátéra még egy pillanatra visszautalnék a temetkezési szokások kapcsán, hogy igen, kétségtelenül ugye az ember ábrázolásakon kívül, ami szó szerint egy emberkép, hogy az embert milyennek rajzolták le ezeken a barlang rajzokon, vagy egyáltalán magáról mit hagyott nyomként hátra az őskori ember. Ugye a legkorábbi barlang rajzokon gyakran visszatér például a kéz nyomat, és a kezeket körbe köpködik festékkel, és ott marad a kéznek a nyoma, hogy annak az igénye, hogy ott jelet hagyjon valaki, vagy magának egy ilyen részletét is csak leképezze, az már utal arra, hogy öntudatánál van, és van képe saját magáról egyáltalán. De a temetkezés szokások sokkal árnyaltabb képet festenek, valóban. Mert ugye például nagyon sokszor ezekben a kőkori sírokban, vagy temetkezés helyeken úgy találják meg a csontokat, vagy feltételezik hát a maradványok egy részéből, hogy ezek festettek voltak például, hogy vörös színre festik a holttesteket, hogy miért teszik ezt, hogy ezzel visszaadják például az életnek az erejét, mert ugye a vér az a vörös színű, akkor valószínűleg a vörösre festett testek azok utalnak arra, hogy újra életre kelhetnek. Hát ez elősen spekulatív, de az már kevésbé, hogy valóban használati tárgyakkal temetik el sokszor, vagy legalábbis a temetkezési helyeken olyan hétköznapi tárgyakat találunk, amelyek használati tárgyak. Sugallhatják azt, hogy esetleg már az őskori ember hitt abba, hogy a halál után van valamiféle túlvilág. Tehát ez már sugallja még egyszer azt, hogy az ember azt mondta, hogy 310 ezer éve kb. Ugye ez a homo sapiens.
Még 150 ezeret tanultam.
De mondjuk a viselkedés változást aztán 50 ezer évre teszik. Tehát annak a lenyomatait, vagy megtalált lenyomatait.
Hogy alakul ki egyáltalán ez emberi értelem, és ugye ezen az értelmen keresztül az önmagáról alkotott kép, erre valóban nagyon régi kőkorszaki leletek utalnak. Például találnak olyan sziklákat, amelyeket a kopás nyomok alapján hangszernek gondolnak, és azt gondolják, hogy volt például már a kőkorszaki őskori embernek is igénye a zenére, és ott megtalálnak ilyen marok köveket, amelyek egyértelműen arra szolgálnak, hogy ezeket a kőhangszereken játszanak. Tehát például, ha zenél, ugye ez milyen érdekes, ha zenél az ősember, a zene az egy nagyon absztrakt valami. Akkor ahhoz kell ritmus, ráadásul egyértelműen több szólamúak ezek a kőhangszerek. Hogy ezek a funkciók mind-mind utalnak arra, hogy az értelme már egy őskori embernek sokban hasonló volt a mai emberéhez.
Ugye azt kérdezted, hogy vajon, ha jól értettem a kérdést, hogy vajon az ember miért kezdett el gondolkodni magáról, hogyan jutott el oda, hogy valami képe legyen önmagáról. Ez erősen spekulatív lesz, amit mondok, de könnyen el tudom képzelni, hogy egy fiatal emberiség kevés egyedszámmal lassacskán benépesítve a bolygót, kis közösségekben élve, ugye a természet bőségének és szűkösségének teljesen kiszolgáltatva, viszont már a maihoz hasonló értelmi képességekkel azt a bizonytalanság érzést, amit a természet folyamatos változékonysága hoz, mondjuk egy ilyen szellem világképpel, egy túlvilágképpel, egy istenképpel akár próbálta meg a maga számára biztonságosabbá, kiszámíthatóbbá tenni. Ugye amikor megjelennek már az őskorban és az ókorban meg mindenképpen mindenféle ritusok, rituálék, amikor áldoznak fáknak, füveknek, aztán később istenségeknek, szentélyeket emelnek. Ugye ezek mindig manipulációs kísérletek az ember részéről, hogy akkor, ha nem tudom, elfüstölöm ott a szantálfa nedvét a forrásnál, akkor majd bőséges halvacsorát ehetek este. Tehát, hogy akkor így próbálom rávenni a természetet, hogy akkor én is adtam valamit, te is adjál valamit. A szellemeket, az isteneket, ki miben és ki hogyan hitt. Tehát, hogy ez egyfajta ilyen közgazdasági logika alapján is megérthető cserefolyamat, amikor az ember a kontroll illúzióját próbálta megszerezni, és ezáltal egy nyugalmat. És én ugye áldoztam, én imádkoztam, én elvégeztem a rituálékat, akkor engem baj nem érhet, akkor nekem bőséges termésem lesz, akkor az én családomban, nem tudom, nagy gyermekáldás lesz, és hasonlók.
Hát ezt a mai napig hozzuk magunkkal, nem?
Hát hogy ne.
A fekete macska meg a nem tudom hányszor kell elmondani, bármelyik babona erre utal. Sigmund Freud mondta azt, hogy a hitet az ember hozza létre, mégpedig a saját szorongásaiból, mert a természetet az egyén sorsa nem érdekli, a természetet csak a faj sorsa érdekli.
Vagy még azt sem, de a fajt annál inkább érdekli a faj sorsa. És az ember azt gondolom abban tudott minden más élőlény fölé kerekedni, hogy sokkal alkalmazkodóképesebb, rugalmasabb volt, és talán ma is az, mint bármelyik másik élőlény a Földön, és hatékonyabban tud kommunikálni. Ezáltal sokkal nagyobb egyet számban képes együttműködni, és ennek egy harmadik eszköze a közös hitvilág. Tehát ha mondjuk 10 millió ember azt gondolja magáról, hogy ők egy nemzet részei, akkor lehet egy választott vezetőjük, vagy akár egy erőből oda kerülő vezetőjük, aki megmondja nekik, hogy mit csináljunk, hogy mi a nemzet érdeke. Hogyha nincs ilyen fogalmunk, hogy nemzet, akkor bárki lobogtat egy zászlót, azt fogjuk látni, hogy ember lobogtat színes ronydarabokat, és nem értjük ezt, miért csinálja. Nem lesz annak semmilyen meghívó ereje. Ha viszont megvan ez a fogalom, akkor lehet bennünket háborúba vinni, lehet bennünket nemzeti öntudatra nevelni, lehet a történelmünkre hivatkozva dolgokat igazolni, és így tovább. Tehát egyszerűen a tömegirányíthatósága szempontjából a hitvilág és akár az ideológia világ is igen hasznos.
És az is, hogy mit gondolj magadról, ki vagy te, mint ember. Fontos része volt mindennek. Nyilván fogunk haladni az időben előre, és kibomlik az, hogy hát ha mindenképpen típusba akarjuk sorolni a megszülető emberképeket, akkor mondjuk úgy, hogy talán 3 nagy típus van, ugye a viselkedést formáló, az ösztönöket szabályozó, és az úgynevezett humanista emberkép, és ez mind időről időre megjelenik. Tehát nem egymást követően, hanem újra és újra erőre kap egyik is, másik is. Akkor lépjünk át az ókorba. Melyik hogy jelent meg ezek közül? Vagy mi volt a legmeghatározóbb?
Az ösztönélet szabályozó emberkép az biztos, hogy része kellett, hogy legyen. Már az ókori civilizációkban egyértelműen, de valószínűleg már az ősközösségben is, közösségekben, hiszen például a házasság szabályozás, vagy egyáltalán a házasságnak az intézménye, az bizonyíthatatlan a legősibb ókori civilizációkban is már egy nagyon komoly intézményesített rendszerben működött. Ez pedig az ösztönélet szabályozásának a legfőbb eszköze. Nem csak a leszármazás teszi egyértelművé, hogy ki kinek a sarja, borja leszármazottja, hanem az is, hogy ki kivel házasodhat, annak mi a formája, mi a párválasztásnak a joga. És hát erre utal az, hogy tényleg minden ismert ókori civilizáció, a legkorábbik is egyértelműen ábrázolják a férfit és nőt párban, mint házastársai egymásnak. Tehát akár a legkorábbi sumér pecsét hengereken mindig úgy jelennek meg az istenségek is, hogy már eleve az istenek is párban vannak, általában férfiként és nőként ábrázolva. Tehát ez nem kérdés, hogy valószínűleg az egyik legősibb szabályozó rendszere az emberképnek, hát nyilván az, hogy felismerték a nemi különbségeket. Férfiak és nők vannak, és ezek közötti kapcsolatot valamilyen ritualisztikus módon szabályozták. A házasságra utaló jelképek is egyértelműen megjelennek, hát a legkorább felmaradt ábrázolásokban is, de a temetkezési szokások, ahogy Máté már utalt rájuk, egyértelműen mutatják például, hogy párban temetik el férfiakat és nőket, nagy valószínűséggel házastársakról van szó, vagy olyanokról, akiknek valami köze volt egymáshoz. Nem ritka a családi temetkezés ugyanígy, ahol egész családokat temetnek. Az emberről alkotott kép legkorábbi része az volt, hogy ki milyen közösséghez tartozik, és a közösség szabályozó szerepe az a második, amit említettél. Megint csak nem kérdés, amit a Máté is mondta, hogy egy népcsoport hogyan tartozik egy közösséghez, és annak mi a közös identitása. Ez nagyon gyakran helyhez kötött. Hagy említsem azt meg, hogy amikor én voltam gyerek, vagy középiskolás, akkor még ugye a legősibb ókori civilizációknak, mondjuk az Indus-völgyi civilizációt nevezték meg Mezopotámián, és azt mondták, hogy ott Mohenjo-Daro, az Indus-völgyi civilizáció legkorábbi, vagy Harappa, a két nagy városállam, akkor Mezopotámiában mondjuk Urt emlegették. Ma azért találtak ennél öregebb településnyomokat. Törökországban talán 10 éve sincs, hogy Göbleki Tepiben feltártak egy olyan kimondottan kőkorszaki település együttest, aminek rituális templom központja van, és kb. 40 ezer ember lakhatott ott, még egyesek feltételezik, hogy akár még több is, ami elképesztő szervezettséget feltételez. És mindezt, ennek a gyökereit minimum 12 ezer évre teszik Krisztus előtt. Tehát egy 14 ezer évvel korábban létező civilizációról beszélünk, egyesek szerint akár még ennél idősebb is lehet.
Ha az ember állami közösségekké formálódó ember, ilyen közösségi létét nézzük, egyáltalán mi volt az állam funkciója, miért jöttek létre a városállamok, miért léptek ki a halászvadász gyűjtögető világból az emberek bizonyos csoportjai, és aztán hogyan terjedt el az egész bolygón ez a fajta szemléletmód. Igazából, amikor a földművelésre elkezd fokozatosan áttérni, ez nem egy ugrás volt, az egy viszonylag hosszú folyamat volt. Mikor elkezd áttérni az emberiség, azzal már a hiedelmeknél egy picit kézzelfoghatóbb módon tudja szabályozni az élelmét, az élelem termelő képességét, de ettől sokkal monotonabb is lesz az élet. És ahhoz, hogy a megtermelt élelmet az begyűjtsék, és aztán raktározzák, majd visszaosszák, illetve megvédjék ezt a vadállatoktól és a többi embertől, aki esetleg ezt el akarná venni, na emiatt jött létre az állam. Tehát egyrészt egy termelésszervezési egység, másrészt pedig egy önvédelmi egység. De hát ha már létrejött, akkor további funkciókkal is gazdagodott. Mindig is volt egyenlőtlenség valószínűleg az emberi közösségekben, egy törzsfőnek, egy sikeres vadásznak mindig is több előjoga volt, mint bárki másnak. Ezekben a közösségekben azonban még hierarchizáltabbá kezdett válni az állam, és létrejött egy szűk csoport, akiknek már nem kellett élelmet termelni, nem kellett levadászni, kihalászni, elvetni vagy learatni. Ők már egy olyan bürokratikus elit voltak, akiket el tudott tartani a többi ember a fölöslegből, és ők irányították, igazgatták a többieket, és többlet hatalmat gyakoroltak fölöttük, cserébe megszervezték az államot, és garantálták a védelmüket, és nekik nagyon jól jöttek a mindenféle ideológiák, hiedelmek, hitvilágok, amiket nagyon jól tudtak használni aztán a államvezetés szempontjának meg ideologizálására.
Ugye a humanista emberkép, vagyis a humanisztikus megközelítés, az jól ismert a nem túl távoli múltból, de az már jelen volt az ókorban is. Tehát amikor azt mondja, hogy az ember fejlődésének minden lehetősége saját magában van. Egy független, autonóm lény, nincs fölötte senki és semmi, és hogy mit valósít meg önmagából, amit bármit megvalósíthat, az csak is rajta áll. Ezt csak hagyni kell kibontakozni, és ha ez nem bontakozik ki, akkor arról a civilizáció tehet, tehát arról a környezet tehet. Hogy ennek vajon megvoltak-e már a nyomai ennek a szemléletnek az ókorban?
Mikor ókorról beszélünk, itt több ezer évet próbálunk átfogni ezzel a kifejezéssel, és visszatérek az előbb idézett Göbleki Tepi templomának feltételezett épület együtteshez, akkor ott az egyik központi épületnek az oszlopain ott inkább ugye állatábrázolások vannak. Egyikről feltételezik, hogy kartfogú tigris, a másik egy bizonyos ragadozó madár, hogy miért pont állatokat faragnak ide. És 19. század végén volt egy romantikus elképzelés, hogy az ember igazából az állatvilágot tekintette önmaga előképének, és a vele való nagyon szoros, szimbiotikus kapcsolatát sokkal szakrálisabbnak élte meg, mint a mai modern ember. Nem választotta magát az ember annyira el az állatvilágtól. Vagy, hogyha mondod, hogy nem emelt maga felé senkit, önmagát állította a világ központjába, akkor ezt jóval később tette, mert hogy korábban akár az állatokat tekintette őseinek. Legalábbis van olyan vallás etnológus történész, aki valami ilyen elképzelést vall, ugye, és az animisztikus világkép központjában pont az állna, hogy az emberek az állatoktól származtatják magukat, és maga ez az állati ős, akit később ugye a vallás etnológusok totem állatnak neveznek, a totem az kimondottan olyan állati őst jelent, akitől az emberiség származtatja magát. Ez lehet a legkülönbözőbb kultúrákban. Tengeri népek nyilván tengeri állatoktól származtatják magukat, erdei népek az erdei állatoktól, de ha ugrok 10 000 évet előre az időbe, és eljutunk az ókori nagy civilizációkhoz, ott, ahol az írásbeliség kezdeteiről beszélhetünk, még ott is ott van nyomaiban az állatábrázolás, a Hórusz sólyom madár formájában például, vagy akár a Sumér Akkád ábrázolásmódban Ahura Mazdát nagyon akár szárnyas istenként ábrázolják. Tehát, hogy az állatoknak az eredet története az ott van változatlanul.
És az ismer meg önmagad híres mondása.
Ó, hát ez jóval később.
Hát igen. Nagy időszakot ugye fogunk át, de pontosan az, hogy szemezgetünk, hogy hol jelent meg már mindaz, amit ma is gyakorta felemlegetünk.
Igen, igen, igen. Hát ez a delfói Jósdának, Apollon szentélyének a belső kapujának a homlokzatára volt írva, aki belépett oda, ezt a felhívást kapta, amikor jóslatot ment kérni. Ugye ez már az ókori Görögország, leghíresebb szentélyéről beszélünk, és ott valóban, mielőtt bárki az istenekkel párbeszédet szeretett volna folytatni, és rákérdezni arra, hogy kicsoda ő, és mi a dolga ebben a világban, ehhez először önismerettel kellett bírni, hogy miért is kérdezi ezt. Ez a felhívás, hogy ismerd meg önmagad, notice auton, az auton szó, az az önvalót, önmagát jelenti görögül, akkor fogsz a jóslattal bármit kezdeni, ha tudod azt, hogy miért kérdezed ezt. Mi a valódi kérdés? Hát ez már egy filozófiai civilizációnak az emberképére utal. Hát a görögök mai napig az emberképükkel hatnak, és azt tudjuk mondani, hogy a nyugati típusú civilizáció az egy sumér, akkád, babiloni, egyiptomi, zsidó, keresztény vonalon, de más oldalról pedig igenis a görög, római és hellén kultúrának, és arab, perzsa, tehát még ezeket mind hozzá kell tenni, nagy egyvelege, de ezek a nagy eszmáramatok hatnak rá. De ebbe a görögségnek egy kiemelt szerepe van. Az, hogy ma hogyan gondolkodunk saját magunkról, és egyáltalán hogyan viszonyulunk magához, az emberhez, és hogy próbáljuk őt a világhoz való viszonyában definiálni, az a görögségnek köszönhető, és minden filozófiai fogalmunk is szinte görög eredetű.
Itt már beszéltünk a társadalom szervezésről, szerveződésről, hogy az ember az együttműködés, a munka, a közös munkavégzés során milyen messzire jutott az állatokhoz, az állatvilághoz képest. És hát, hogy hogyan formálta, hogyan határozta meg a társadalom egyéneinek létezését és működését, az azon múlt, hogy hogyan hat rájuk, magyarul hogyan neveli az utódokat. A nevelés szempontjából pedig egyáltalán nem mindegy, hogy milyen emberképpel élünk.
Hogyha a viselkedést formáló nevelés az igazából csak arra fókuszál, és ezzel sok mai ember is találkozhatott az iskolákban, hogy hogyan kell jó gyereknek lenni, hogyan kell jól viselkedni, hogy mit vár el a társadalom, hogyan kell neki megfelelni. Ugye az ösztönöket szabályozó az már egy kicsit mélyebb szintre megy, az már nem csak azt mondja, hogy hogy kell jól viselkedni, hanem azt is, hogy milyen motivációs rendszerrel kell jól viselkedni, és mit kell kezdeni az ösztöneinkkel. És ez ugye nagyon direktben kapcsolódik, azt hiszem, ahhoz az iménti fejtegetéshez, amit Bence mondtál itt az állatvilággal szimbiotikusan együtt élő emberről, mert ugye az ösztönöket szabályozó nevelés, ez azt mondja, hogy az állatvilág az alantas, és bennünk mindannyiunkban megvan ez az alantas, és ezt szabályozni, ezt elnyomni kell. Ezt meg kell zabolázni. És akkor leszünk jó polgárok, hogyha ezt el tudjuk valamiképpen érni. És akkor van a humanista, az meg azt mondja, valósítsd meg önmagad. Az meg ennek az antitézise, ennek az ellenpontja, hogyha tetszik.
De a mechanikus az még mindig azt jelenti, ugye, hogy mindenki a külső hatásokra adott reakciója alapján működik. Tehát minden tanult tulajdonképpen, semmi sem fakad belőlünk.
Igen. Azért ez nem választható el attól a alapvető filozófiai kérdéstől, hogy magára az emberre úgy gondolunk-e, mint egy robotikus, automatikus válaszreakciókat adó hát gépezetre, akit, ahogy mondod, az ösztönerők hajtanak, és akkor ezeknek az ösztönerőknek egy része az a társadalmi berendezkedésünk tükrében hasznos vagy haszontalan, illetve nagyon fontos, hogy hol nyilvánul meg. Például egy gyilkos szándék, az nagyon hasznos egy háborús konfliktusban, de egy békeidőben az egy szabályozandó ösztön. De hogy az emberben van egy gyilkos szándék, vagy van-e gyilkoló ösztön, hát természetesen, hogy van. És ez egy evolúciós előny volt, életben maradásunk záloga. Ha nem tudnánk küzdeni az életben maradásért, az élet ösztön nem működne bennünk, akkor bizony már rég kialt volna az emberiség. Tehát ez egy hasznos ösztön, de szabályozásra szorul. És akkor itt jön a második, ugye, nagy kategória, hogy a viselkedés szabályozásra minden társadalomnak, minden civilizációnak mindig is szüksége volt. Valószínűleg az őskorban ugyanúgy, mint ahogy az ókorban, középkorban, jelenkorban, legmodernebb korban is. Tehát ez valóban végigkísér majd bennünket, és biztos, hogy szabályozandó. És csak azért mosolyogtam Mátéről, hogy el kell-e őket folytani, mert ugye talán ez a szó, amit használtál, hát érdekes, hogy ma berakjuk az ösztönerőket, mint nagy kategóriát, az elfolytandó vagy zabolázandó emberi hajtóerők kategóriájába, miközben nagyon jól tudjuk, hogy ezeknek a elfolytása, az elnyomása, az egyrészt megbetegít bennünket, másrészt torzít, tehát óriási kérdés, hogy mit kezdjünk az emberben élő állatias természettel, vagy az állati ösztönökkel, amelyek az állatokkal rokoníthatók. De ez egy modernkori probléma. Én azt gondolom, például az őskorban, ókori civilizációkban ezt sokkal természetesebben egyrészt kezelték, másrészt felismerték, nem hazudtak arról, hogy ezek az ösztönök bennünk élnek. Másfajta módon élték ki ezeket az ösztönöket, akár az akkori civilizációs szokásrendeknek a csúcsára emelve. Például egy kora középkor, hát a mi európai középkorunkkal egy időben létező maja civilizációba, ahol az ember áldozatoknak százezreit mutatták be napi szinten, vagy akár egy római birodalom, cirkusz, gladiátor játékai, vagy szintén egy ember áldozatnak már egy átvitt, ilyen szimpadias változata, de az eredeték tekintve ugyanúgy egy ritualisztikus gyilkosságból fejlődött oda, ahogy volt. Tehát, hogy bennünk van az, hogy megöljünk másokat, kivégezzünk, feláldozzunk. Ma ez a színfalak mögött zajlik, de nehogy azt higgyük, hogy a modern civilizációnkból teljességgel eltűnt. Vannak mai napig létező itt a 21. század 20-as éveinek az elején, ugyanúgy kivégeznek embereket. Azt, hogy ez nem a nagy nyilvánosság előtt zajlik, ez nem azt jelenti, hogy eltűnt maga az ösztön, vagy a szándék, csak egyszerűen más formát öltött.
Nagyon izgalmas, amit mondasz, ide nagyon röviden még kapcsolódnék, és aztán én visszatérnék még az ókorhoz egy picit. Ugye a modern aréna, az már egy virtuális aréna, az a mozi meg a streaming szolgáltatók világa, ahol már csak eljátsszák azt, hogy valakiket megölnek. Meg vannak persze kivégzések, mondjuk a nyugati világ bizonyos országaiban is, de azért az már inkább a kevés kivétel, nem a szabály.
És a sportok?
A sport is egy ilyen aréna, igen, ott már el se játsszák, hogy megölik, hanem ott csak legyőzik. Ugye az ókorba visszatérve, az ókori nevelés emberkép az több szempontból is izgalmas egyébként. Egyrészt ugye nagyon sok civilizáció létezett egymás mellett, amikor ókorról beszélünk, ahogy mondtad is, Bence, egyrészt időben is egy nagyon hosszú, ezáltal nem egy egységes korszakról, hanem egy rengeteg arcú korszakról beszélünk, de térben is nagyon-nagyon színesek ezek a kultúrák. Ugye itt az európai kultúrkörben jelenik meg az egyénnek a fontossága, de például Ázsiában a közösség az, ami fontosabb, az egy kollektív társadalom, és az egyéneket arra neveli, hogy ti a kollektíva részei vagytok, és mai napig is egyébként arra neveli, hogy ott azért inkább kasztrendszerek, más típusú társadalmak jönnek létre, amik ezt az ideológiát, ezt a fajta együttműködést tették jobban lehetővé. Aztán az ókori európai humanisztikus szemlélet az egyben ugye a mindenhez értő ember eszményét a polihisztort állítja a társadalom elé, hogy legyetek ilyenek, értsetek mindenhez, tájékozódjatok. Ehhez képest a mai modernkor az egy teljes ellenpontja, egy antitézis. Ennek ma specialisták vannak előtérbe állítva, akik csak egyetlen dologhoz értenek. Ugye az ókorban ezeket szakbarbárnak hívták volna valószínűleg, nem értették volna, hogy miért ilyen egység volt tudásuk. Az ókori emberkép azt mondja, hogy akkor tudsz teljes életet élni, hogyha nagyon sok mindenhez értesz. A modernkor azt mondja, hogy egy valamiben majd nagyon sikeres, akkor elég pénzt kapsz, hogy amihez nem értesz, azt majd megoldott pénzzel.
Nem lehet, hogy azért sem lehetséges ma már ez a fajta polihisztorság, mert olyan nagy mérvű a tudásanyag, a tudásmennyiség, hogy képtelenség?
Ezt sokszor fölhozzák érnek, de ebben azt gondolom, hogy van egy hamisság, és van egy igazság. És az igazság az, hogyha a mai modern tudomány minden mélységének ismeretével szeretnénk minden tudományterületet megérteni, akkor ahhoz valami mesterséges intelligenciának kéne lennünk, mert arra egy ember valóban képtelen. De hogy minden tudományterülethez értsél legalább valami, hogy mondjam, belépő szinten, tehát hogy el tud helyezni, hogy miről van szó, hogy kapcsolódik a többihez, erről lehessen integratívan beszélgetni, ez viszont egyáltalán nem rugaszkodik el a valóságtól. Elvileg a közoktatás próbál is valami ilyesfajta úgynevezett általános műveltséget nyújtani, csak gyakorlatilag ebben nem eredményes.
Ó, hát Máté megnyitott a Pandora szelencét abból a szempontból, hogy valóban ebben az ókori és a modern emberkép az nagyon különbözik, hogy az a fajta univerzális ember, akinek van egy átfogó, egyetemes tudása a világról, már eleve a tudás szóra pontosan ezért a görögség többféle szót is használt. És most nem tudálékoskodni akarok, de az a fajta elképzelés, hogy mi úgy mondjuk polihisztor, hogy sokféle dolgot ismer, tud, a hisztori ebből a szempontból inkább csak a történetiségére vonatkozna a tudományoknak, de maga a görög kifejezés az az episztémé volt, ami azt jelenti, hogy egy átfogó tudása, valódi tudása a dolgok rendjéről. Nem azt várták nyilván az ókorban, hogy mindenki a legjobb technológus legyen, ugye ez a techné kifejezés, hogy ő szakértője, specialistája legyen egy szakterületnek. Ma ezzel szemben viszont ez az érték. Ma az az érték, ha valaki a világnak egy nagyon szükségletét, de nagyon nagy mélységeibe ismeri. A két dolog már egyébként az ókorban is konfliktusba állt egymással, a kétfajta szemlélet, hogy vajon egy embernek mire kell egy élet során leginkább törekedni. Egy átfogó, holisztikus, mindenre kiterjedő, de felületes, horizontális ismerethalmazzal, ami egy széles látókörű, 360 fokba tájékozott, de felszínes, vagy inkább egy nagyon szűkre szabott, de mélyebb vertikális tudás. Társadalom filozófusok azt állítják, hogy ahhoz, hogy a mi modern civilizációnk egyáltalán megszülethessen, már az ókorban egyfajta specializálódásnak ki kellett alakulnia. Pont a modern, vagy azt mondom, a nyugati típusú gondolkodás feltétele az volt, hogy létrejöhetett a munkamegosztás, és akkor ezen belül a specializálódás, és ez nem csak a gyakorlati élet dolgaira, hanem az elméleti élet dolgaira is vonatkozott. A tanításra, a vallásgyakorlásra, létrejönnek a vallási specialisták, a papság, létrejönnek a tudósok, bár akkor nem így hívtuk volna még őket. A hisztorok ugye pont azok, akik a tudás gyűjtésével foglalkoznak. És én nagyon hálás vagyok, ha már itt tartunk azért, hogy az ókornak, hogy egyáltalán volt aztán már annyi minden tudnivaló, hogy szükségessé vált a tudományok osztályozása, és volt egy Arisztotelészünk, aki megpróbált ezekre egyáltalán kategóriákat alkotni, és azt mondja, hogy mi az a sok minden, amit az embernek tudnia kell, és akkor ezen belül létrejön az embertudomány, amit az emberről tudni kell.
Hadd hozzak egy teljesen más megközelítést. Most akkor az európai ókor, mondjuk ilyen társadalom kritikájaként. Én, amikor történelem tanárnak tanultam, és ugye mélységében foglalkoztunk a történelemmel, akkor értettem meg, hogy igazából a történelem az nem csak izgalmas sztoriknak a sokasága, hanem nagyon jól meg lehet magából a történelemből érteni azt, hogy hogyan működik az ember közösségben, és ami igaz volt 1000 éve ilyen csoportdinamikai szinten, az igaz lesz nagy valószínűséggel most is, és egészen konkrét példák esetében is. Ugye, ha megnézzük a történelmet, és akár az ókori, akár a későbbi történelmet, az írott történelmet, az mindig az elitnek a történelme. Mindig az van elmesélve, hogy a tehetős kevesek, azok mit tartottak értéknek, mit néztek le, és merre szerették volna alakítani, aztán vagy sikerült, vagy nem, az életük és a közösségük folyását. De megnézzük, mondjuk az aténi demokráciát, csak azért, mert most is elvileg demokráciában élünk, és akkor arra egy izgalmas ellenpont. Ugye az aténi demokráciában nagyjából a polgárok, ha jól emlékszem, egy tizede, mert az Aténban élő emberek egy tizede kapott polgárjogot. Ugye ez azért is volt ennyire leszűkítve, mert ugye a nők például nem kaptak polgárjogot, de a körüllakók és a rabszolgák azok már nem rendelkeztek a választójoggal, ők már nem voltak részei a demokráciának, legalábbis a jogszintje, viszont a kiszolgálói mindenképpen voltak a demokráciának. És ez egy nagyon-nagyon fontos tanulság nekünk ide a jelenre nézve, mert ugye ma is ez van, csak most globálisan van ez, tehát ma mondjuk a Nyugat-Atén, a harmadik világ, ahol meg a rabszolgák, meg a körüllakók élnek, akik megtermelik a nyugati árukat. Ugye ahhoz, hogy demokráciát lehessen csinálni, hogy legyen annyi szabad ideje az embereknek, hogy foglalkozhassanak legalább elvi szinten a közügyekkel, ahhoz kellenek nagyon kizsákmányolt embertömegek, akik helyettük is megtermelik azt, amit ők fizikailag nem termelnek meg. Elvileg valami értékes szellemmunkát végeznek, tehát elvileg ez a kifizetődés. És persze itt a mi világunkban is megvannak, mármint, hogy itt nyugaton is megvannak ezek a kizsákmányolt emberek, az alsó és a alsó közép osztályok a társadalomban. Ők ugyan rendelkeznek polgárjoggal is, de ezt nem annyira sikerül sok esetben érvényesíteniük, mármint a politikában nem annyira sikerül beleszólniuk, hogy az irányukban kedvező törvényeket tudjanak mondjuk kicsikarni, vagy alakítani. Tehát az, amikor azt mondjuk, hogy humanista emberkép, hogy ide visszatérjek, mondjuk az ókorban, akkor az csak ezekre a polgárjogokra rendelkező emberekre szólt, de a rabszolgát az eszköznek beszélő szerszámnak tartották. Az nem volt ember, pedig ugyanabban a fajba tartozott. A körüllakó az egy joggal rendelkező, de alacsonyabb joggal rendelkező ember Aténban, és akkor csak Aténról beszéltünk.
Hát tulajdonképpen pont ugyanezt erősíti meg Maslow, ugye a humanista pszichológusok egyik kiemelkedő alakja. Hát, hogy az önmegvalósítás azért lássuk be, a valóságban nagyon kevés embernek sikerül, mert ahogy mondja, az ilyen humanizmus embertelenné válik, mert az emberek többségének nem ad lehetőséget arra, hogy az emberi képességeiket és lehetőségeiket kibontakoztathassák. Ennyit a humanizmusról és a humanista emberképről. Már érintettük, de ez megint egy nagyon nagy fejezet, ugye, hogy az embernek mindig is sajátja volt a transzcendens vágy, vagy az emberiségnek, tehát egy hatalmas ismeretlennek a tisztelete. Tulajdonképpen ez minden nép történetében megjelenik, és minden kultúra létrehozza a maga vallását. És ez is nagyon fontos része a mindenkori emberképnek.
A transzcendenciát nagyon-nagyon-nagyon sokféleképpen meg lehet közelíteni. Szinte biztos vagyok benne, hogy Bence nem onnan fogod megközelíteni, ahonnan most én, mert kapcsolódnék az előző gondolatmenetemhez. Tehát a transzcendenciában az a fantasztikus, hogy társadalmi hovatartozástól függetlenül azt ígéri, hogy van valami magasztosabb, valami, amiben egyesülhetünk, amiben egyenjogúak, egyformák vagyunk, amiben jobbat ígér, mint amiben most vagyunk, és ezáltal egy ilyen jövőbeli gyógyír miatt így elviselhetővé teszi pillanatnyi esetleges szenvedést.
Ez csak egy részbeni magyarázat a transzcendens szükségletre, vagy annak a kielégítésére. Én azt hiszem, hogy ez nem csak ezt a célt szolgálja, nem csak ezért létezik.
Hát nem csak ezért létezik, ugye ennek a forrását, eredetét a legkorábbi kulturális antropológusok, vallás etnológusok nagyon sok mindenbe keresik. Ugye James Frasernek van ez a nagyon híres antológiája, az Aranyág. Ő azt állítja, hogy nincs olyan civilizáció, amiben elett volna vallás, és a vallási képzetek ne születtek volna meg. És hát Edward Burnett Taylor, a másik nagy vallás etnológus, szintén a vallások eredetében James Frasernél hasonlóan egyébként arra következtetésre jut, hogy ennek az egész késztetésnek az alapja, hogy egyáltalán transzcendens világképünk alakul ki az emberrel kapcsolatban is, az azért van, mert az embereknek vannak misztikus megéléseik, vannak olyan megmagyarázhatatlan élményeik, amelyek összezavarják a, mondjuk a hétköznapi emberképüket. A legelső ilyen az az álmodásnak a puszta ténye, az, hogy valakinek van álom élete, és hogy miért van az, amikor ugye kvázi a teste pihen, ő mégis képekben álmodik, és más helyszíneken jár, más korokban, más időkben. Tehát akár csak az álom puszta ténye szüli azt a transzcendens világképet, hogy az ember valószínűleg több, mint test, mert amikor a teste pihen, akkor is vannak képzetei. De ennél tovább mennek, és hát ők mind a ketten azért a samanikus világképben keresik a primitív vallásoknak a legősibb formáját, ahol viszont nagyon nagy szerepet játszanak ugye a pszichedelikumok, elsősorban a gombák, és az ezekhez kapcsolatos hallucinációk. A hallucinációk a forrásai, ugye megint azoknak a testen kívüli élményeknek, ahol egy sámán, egy magyar nyelven táltos, mondjuk megélheti azt, hogy a testétől függetlenül megint más helyeket, más időket lát, elholtak szellemeivel kommunikál, állatokkal kapcsolatot él, és ők ezt nyilván nem hallucinációnak tekintik, ahogy a mai skatujában mi betesszük, hanem valóságos tapasztalatoknak, élményeknek, amelyekből viszont már egy olyan világkép és emberkép vezethető le, ahol az ember ugye nem pusztán test, hanem van neki lelke, animája, ami mozgatja őt, és ami képes a testből kilépni. Hát ezt érdemes akár talán még részletesebben külön egyszer kibeszélni, a samanikus emberképet, hogy ha valóban ez a forrása minden ókori vallásnak és minden ősi képzetnek az ember dualisztikus természetét tekintve, tehát, hogy van egy teste, és van valami olyan eleme, ami nem a teste, akkor teljesen egyértelmű, hogy hát ez már egy transzcendens világképet fest le.
Hol a helyzet? A transzcendencia iránti igényt az emberben mi az oka?
Az oka, hogy van rá képességünk, szerintem, és megtapasztalunk részleges tudatvesztéseket, akár álmodás, akár szerek, akár egy ilyen, nem tudom, közösségi táncolás, együttzenélés során, vagy mondjuk valami sportolás, fizikai tevékenység révén egy ilyen más tudatállapotba kerülünk át. És ezek sokszor nagyon kellemes élmények, nagyon fölszabadító élmények, nagyon nagy energia van ezekben, nagyon erős közösség formáló, összetartás érzést adó hatása tud ennek lenni. Van erre egy képességünk, nem mindig, de sokszor ezt jutalomértékű is megélni, ezért utána lesz rá mondjuk egy igény, hogy akkor ezt újra és újra megélhessük. A transzcendenciában azon túl, hogy egyéni szinten van erre egy képességünk, és aztán abból lesz egy igény, ugye az benne a fantasztikus, hogy kicsit így mindenki kap belőle valamit. Tehát, hogy meg tudja adni a közösséghez tartozás élményet. Tud adni egy ilyen biztonság élményt, hogy mondjuk, nem tudom, a halál után van valami túlvilág, és én tudom, hogy mi az, és tudom, hogy kell élni az, ahhoz, hogy a jó helyre kerüljek, és akkor ad egy ilyen irányítható tömeget az elitnek, meg egy felhatalmazást is, hogyha ugye erre hitvilágot építünk, úgy mindenki kap ebből valamit, neki nyer ebből valamit, és ezáltal ez egy elég erős, mondjuk, hogy társadalom összetartó háttérerő.
És nem lehet, hogy mégiscsak van valósága létezése? Pontosan ezért visszafejtve, mert mindig jelen volt, és sohasem fog elmúlni. Tehát ugyanúgy a részünk. Azért, mert a tudományos technikai eszközökkel és módszerekkel nem vizsgálható, nem bizonyítható, vagy csak nagyon kevéssé. A tapasztalati út miért kevesebb, miért kevésbé hihető?
Hát én nem gondolom, hogy gyengébb.
Sokan gondolják így.
Az extatikus állapotok, ugye az, hogy valaki önkívületi állapotba kerül, mert az extázis az tulajdonképpen ennyit jelent, hogy önmagán kívülre kerül, ennek az egyik forrása például pusztán a biológiai betegség. A betegség. Nagyon sok ember, aki szélsőséges vagy súlyos betegségben szenved, vagy nagyon heves trauma éri, az meg fogja élni azt, hogy önkívületi állapotba kerül. Egy módosult tudatállapot. Tehát a testétől függetlenítve fogja magát egy diszociatív helyzetben tapasztalni. Ehhez nem kell se pszichedelikum, tánc, nem kell, ahogy az előbb ezeket soroltuk, egy betegség is elég. És ezek a súlyos betegségekben átélt extatikus állapotok a forrásai többek közt ennek a transzcendens tapasztalatnak. Tehát amikor enneknek a forrásait vizsgáljuk, akkor kikerülhetetlen az emberrel kapcsolatban mai napig az, hogy ezek a traumatikus helyzetek, amik létrehozzák ezeket a transzcendens tapasztalatokat, ezeket a képzeteket, ezek micsodák. Itt csak annyi a változás az ókori emberképhez képest, hogy az ókoriak nem kérdőjelezték meg ezeknek a valóságosságát. Nem feltételezték, hogy ezek hallucinációk, vagy illúziók, vagy szubjektív képzetek, hanem ugyanolyan valóságosnak tekintették őket. Platón nagyon híres könyvében, az Államnak a legutolsó könyvében, ugye ezzel zárja ezt az egész filozófiai művet Platón, hogy beszámol egy pamfúliai érnek nevezett harcosnak a látomásáról, aki elesik a csatamezőn, és halál közeli állapotba kerül, és már a halotti mágiáján felül, és azt mondja, hogy mégse haltam meg, és elmesél, ugye, hogy mi az a látomás, amiben ő részesült. Ugye ezt a Platón valóságos leírásnak tekinti, és úgy gondolja, hogy ez egy beszámoló például arról, hogy a halál után élet hogy néz ki. Ma azt mondanánk, hogy egy súlyos felsérülése volt, vagy súlyos gránátnyomás érte, és hát ez csak egyfajta hallucináció. Hát ez változott az ókorhoz képest. De még egyszer mondom, ezeknek a tapasztalatoknak a legalábbis a szubjektív értelme vett valóságosságát azért ma se kérdőjelezi meg sem.
Lehet, hogy merész a párhuzam, de amit mi a világról a fejünkben gondolunk, ahogy mi felépítjük a saját valóságunkat, az nem pont annyira irreális, mint bármilyen transzcendensben való topzódás. Tehát, hogy élünk mindannyian egy történetben, ami csak a miénk, mindenki más milyennek látja, csak részelemeit érti vagy érzi. Tehát annyi világ létezik, ahányan vagyunk, ahány agy működik. Tehát ez nincs nagyon messze a transzcendenstől, az én olvasatomban legalábbis.
Egész hasonlót mond a narratív pszichológia irány, amit én sokszor idézek, hogy igen, hogy alapvetően történetek elmesélésében fogjuk meg önmagunkat, abban létezünk, a világot is azok által írjuk le. Ugye az előbb, ahogy azt a kérdést feltetted, hogy nem lehet-e, hogy tényleg létezik a transzcendencia, hát úgy is lehet érteni ezt a kérdést, hogy van egy képességünk arra, hogy sokféle tudatállapotba kerüljünk, és ilyen értelme tényleg létezik a transzcendencia, de úgy is tudtam érteni a kérdésedet picit, mint hogyha a létezik-e a 9 és feledik vágány a Harry Potterbe, vagy az öreg ruhás szekri, ami átvisz ugye Narnia mesevilágába, hogy van-e ilyen varázslatos, van-e esetleg egy ilyen varázslatos világ is a megtapasztalt világ mögött, és ez azt hiszem, hogy sok a kérdése, mert hogy a tudomány az varástalanította, a tudományos felfogás az varástalanította a világot. Kérdezem, hogy mi ezzel a baj?
Mi hiányzik? Hát igen. A varázs.
Hát ennek a varástalan világnak is nagyon sok varázslatossága van, csak azt meg tudjuk már magyarázni. Tehát ahhoz már nem kell szellemekre, meg istenekre hivatkozni, meg valami megfogadatlan erőkre.
A dolog sokkal puritánabb és sokkal földhöz ragadtabb lesz abban a pillanatban, hogy meg tudjuk magyarázni.
És az miért baj?
Mert kell az a fajta emelkedettség. Kell az a rend, ami fölöttünk lévő rend, nem?
Hát én úgy gondolom, hogy testünknek és a tudatunknak ugye a látszólagos szembenállását áll ennek a transzcendencia fogalomnak a hátterében, mint hogyha a transzcendencia az egy, ahogy mondod, egy másik világot jelölne, a 8. vagy 9. és feledik, és a Narnia szekrényének, mennyországnak a létét, ami nem itt van. Én azt gondolom, hogy a modern emberkép abban kevésbé varázslatos, hogy az emberi tudatosságnak a funkcióit borzasztóan leegyszerűsítette. Elvettük azt a képességet, legalábbis már gondolatban is, vagy világképeink modelljében, hogy az emberi tudatosság az képes például a test határait elhagyni, vagy attól függetlenül létezni. Függetlenül attól, hogy rengeteg művészi felismerés, tudományos ráeszmélés, az bizonyíthatóan ilyen kvázi extatikus állapotokban születik. Pont akkor, amikor úgymond a tudat, az nem a szokványos hétköznapi állapotában van, vagy azért, mert milyen relaxált állapotban van, vagy pont azért, mert felfokozott állapotban van, de akkor, minthogyha ha valami isteni, ugye ma így nevezzük még mai napig, mintha egy isteni ihlet és egy isteni szikra ott megszállta volna, hogy van ennek ezek a heuréka pillanatok, ahogy Archimedes ugye felkiáltott a nagy ráeszmélése pillanatában, hogy megvan. Ezek is transzcendens élmények. Szerintem ezzel nem vitatkozik a modern tudomány se, hogy az emberi tudatnak vannak ilyen felfokozott, extatikus, heurisztikus pillanatai, csak a forrását másnak nevezi. Tehát az, hogy ez nem feltétlenül egy túlvilágról érkező felismerések ezek. Hogy ne ott keressük, és ez változott, hogy az ókor talán plasztikusabban úgy képzelte, hogy mintha lenne egy párhuzamos dimenzió, mintha lenne a világ mellett egy másik világ, ahonnan érkeznek ezek az ihletek, és valóban a fizikai világképünk is így épült föl, mint hogyha a csillag égel ott lenne a mi világunknak egy határa, de a csillagok azok ajtók, vagy kapuk, amin át kinézhetünk a másik világba, és ott az égen túli világban, a hiper-uránusz topozban, ott vannak az ideák, ott vannak a transzcendens valóságok, és mi csak azokat onnan kapjuk. Hát ezt nyilván a modern világkép teljesen megszáfolta, nincs ilyen, de az emberi tudatnak a funkciója az nem változott, csak az, hogy ezeket a transzcendensnek vélt eszméléseket, ezeket nem a világon kívülről kapja, hanem a világból kapja. És mint hogyha a világnak lenne egy ilyen transzcendens aspektus.
Közelítenék ehhez egy nagyon másik oldalról is, mert egyébként szerintem egy nagyon-nagyon izgalmas és érdekes és fontos, a hétköznapok szempontjából is fontos kérdés, amit most boncolgatunk. Ugye a Harari professzor, ugye ő egy izraeli történész professzor, érdekes meglátásai vannak az ember történelmét, illetően nagyon sok minden szerintem lehet vitatkozni, amit mond, de van egy nagyon izgalmas meglátása, ami valószínűleg objektívan igaz, tehát azt inkább elfogadni érdemes, hogy amikor az ember erre a letelepült mezőgazdálkodó, állattenyésztő, aztán városokba rendeződő életmódra váltott át, azzal nagyon megszürkült az élete. A halászvadász gyűjtögető ember az egy sokkal színesebb életet élt, egy sokkal izgalmasabb életet élt. És amikor ezt a kérdést föltetted, Ági, és hogyha ezt így akarom érteni, hogy van-e egy varázslatos világ, akkor én ebben azt, és azért is tettem fel ezt a kérdést, hogy mi az, ami hiányzik. Mert én ebben valahogy azt érzem bele, hogy mondjuk van nagyon-nagyon sok ember ma, itt a nyugati világban is, aki dolgozik 8-10-12 órát minden nap, nagyjából ugyanazt a dolgot, viszonylag kevés munkafolyamatot, egy meglehetősen monoton életet él, amiből aztán időnként elmenekül nyaralni. Az a varázslatos világ, a nyaralás, ahol az élmények vannak, ahol a transzcendencia van, ahol a csodákat megéli, de egyébként van egy borzasztó monoton és nehezen élhető szürke élet. De nem kötelező így léteznünk. Ez esetleg társadalmi szinten sem biztos, hogy jó nekünk, hogy így létezünk. Megkockáztatom, hogy rengeteg pszichés zavarnak ez az eredete, az erre is adott tünet. Szorongás, hangulatzavarok, evészavarok és így tovább. Függőségek. Szóval az, hogy a világunk megszürkült, az nem a tudományos világképnek a mondjuk, hogy bűne, hanem az az életmódváltásunknak következménye. És elmenekülhetünk fantáziavilágokba a hétköznapunk elől. Ez egy nagyon fantasztikus megküzdési mód, de azt is megtehetjük, hogy elkezdjük kiszínezni az életünket. Szerintem nagyon sokan ezt nem szoktuk csinálni.
Na, ez is érdekes tapasztalati út lenne erről beszélgetni, ehhez éjszákat keresni és találni, de már lejárt az időnk, úgyhogy búcsúzkodom Tarbence Lászlótól és Maier Mátétól és hallgatóinktól, munkatársam Rózsahegyi Gábor és Horváth Ádám nevében. Sugár Ágnest hallották, egy hét múlva folytatjuk, mert természetesen korán sem értünk a sztori végére. Viszont hallásra!
Kimerem mondani. Beszélgetések a lehetségesről.